Eredményesített találkozó 2010. február 19-e.
Egy nagyon-nagyon szép jó reggelt kívánok mindenkinek, Isten hozott benneteket. Stingov Sanyi vagyok, és egykor én vezettem az eredményes élet találkozót. Megtisztel, hogy vendégül látok engem. Az első gondolat, ami megfogalmazódik bennem, az a hála. Nyilván hálás vagyok Istennek, hálás vagyok értetek, de nagyon hálás vagyok a Gyuriért. Úgy értem, mit szóltok ehhez? Értem, ha rituális öngyilkosságot követnék el, semmi nem változna. Csak az én életemben néhány dolog. Hogy jelentős előrelépések történnének. Oké. Úgyhogy nem tényleg hálás vagyok Gyurinak, Pásztor Kendének, és nagyon, tehát még emlékszem azokból az évekből, amikor egy világi szervezetet vezettem. Nekem is próbáltam. Az ember vezetőként, amikor felelősséget vállal, amikor kilép a hétköznapokból, amikor csinál valamit, amit más emberek nem csinálnak, amikor csinál olyat, amit maga se csinál. Úgy értem, ha az ember jól átgondolja, akkor az ember nem akar ilyet csinálni. De aztán belül valahol mélyen egy hang azt mondja, hogy dehogy is nem. Arra vagyunk elhívva, hogy nagy dolgokat tegyünk. És persze, hogy mi a nagy dolog? Döntse el Isten, ne én. De mindig a magunk szemében mindig van egy feladat, ami nagy dolognak tűnik, nem? Tudnátok olyan dolgot mondani, ami ott van előttetek, és nagy dolog? Hogyne? Hogyne? És emlékszem azokra az évekre, amikor a magam szemében nagy dolgokat csináltam, de Isten nélkül. Nagyon, nagyon furcsa érzés volt. Az egyik élmény nyilván az, hogy milyen ügyes vagy. Ugye az ember magának tulajdonítja a dicsőséget, mert nincs senki más a képben, csak még emberek, meg te. De a másik érzés az az, hogy olyan terhet hordozol, amit igazából nem bírsz elhordozni. Két dolog segíthet ezen. Nem tudom, hordoztatok már olyan terhet, ami túl nehéznek tűnt? Oké? Bármi, ami túl nehéznek tűnt, előtted volt, és túl nehéz. Nem akarom. Nem akarom. De már a kezembe adták. De úgy odaadnám valakinek, de nem lehet. Értem, azt a vizsgát nekem kell megírnom holnap. Azt az előadást nekem kell megtartanom holnap. Ezt a határidős munkát nekem kell megcsinálnom. A síró gyereket, a síró feleséget nekem kell megvigasztalnom. Én mondtam az embereknek, hogy menjünk. És most jönnek, tudod? Úristen! Értem? Hátra nézek, és ott vannak. És azt mondják, mondd, mi a következő lépés. Én is ezt akartam kérdezni. Tehát a másik érzés az az, hogy olyan terhet hordozol, amit nem tudsz elviselni. Ami túl nagy neked. És két menekülés van ez alól. Az egyik a naivitás. A legtöbb ember ezt csinálja. Sose néz szembe a döntéseinek a súlyával. Soha nem nézi meg, hogy tényleg mi is az, amit csinál. És hogyha gyerekes vagyok, hogyha felszínesen nézem, akkor minden semmi, igaz? Egy példát hagyd mondjak. Hányan néztek tévét? Valljátok be, nyugodtan. Egymás között vagyunk. Jegyzeteltél, Gyuri? Ezek az emberek tévéznek. Semmi baj, hát csak egy bűn. Jól van, na. Tessék? Így van, úgyis te felelsz Isten előtt, semmi gond. Csinálj nyugodtan. Nem, viccelek. Én is szoktam tévézni. És én is megvallom. Nem, oké. Ebből már sose keveredek ki, ennyi kész.
És ez még föl is van véve.
Na mindegy, nem. Hányan szeretek filmezni? Mozifilm, mozik. Ha? Kicsit több kéz, de több bizonytalan kéz, mert az előbb megégettétek magatokat, és tudjátok, hogy bár úgy tűnik, mintha nem lenne következménye, azért lesz. Jó, rendben. Kiszúrtátok-e, hogy a legtöbb hollywoodi filmben az emberek úgy halnak, mint a legyek? Kiszúrtad-e? Kiszúrtad-e, hogy valakit megölni az egy steril dolog? Úgy értem, semmi gond. Fogod magad, puf-puf-puf, fős is lelőtte, aztán elmegy, és semmi gondja nem lesz belőle. Kiszúrtátok? Ugye? A világ tanít nekünk egy felszínes nézőpontot. Egy olyan nézőpontot, ahol a valami semmivé válik. Ahol a jelentős dolgok jelentéktelenné válnak. Ahol a rossz nem olyan rossz, ahol a jó nem olyan jó, ahol minden ilyen átlagos. Oké? És a legtöbb embert ez védi meg a tehertől, amit hordoznia kell. Mert felszínesen nézi. Ugye a filmekben is minden dráma csak semmi. És azokat a filmeket, amik igazi drámát mutatnak, hétköznapi drámát, azt, ami tudod, hogy téged is megérint, vagy megérinthet bármelyik nap, azokat nem is szeretjük. Mert a valóság néz szembe belőlük. Na mindegy, miért kezdtem el ezt mondani? Mert a másik menekülés a teher alól Isten. Oké? Istennel nyugodtan csinálhatsz nagy dolgokat. Istennel nyugodtan vállalhatsz felelősséget. Ő hordozza a terhét. Ő csinálja. Oké? És miért mondom ezt? Mert például adott egy Kaut Gyurit. Fogtam magam 4 hétig el. 4 hétig tűntem el? 4 hétig ideset dugtam az orromat. Azt sem tudtam, hogy léteztek-e még. És nézzétek meg, visszajövök, és többen vagytok, mint voltatok. Elmegyek még. 4 hét. Nem, ezt csak értsétek meg. Az élet csak naívan élhető Isten nélkül. Oké? Mondom még egyszer. Az élet csak naívan élhető Isten nélkül. Sokan naívak vagytok. Tudom. Minél fiatalabb vagy, annál naívabb vagy. Semmi gond, nem bántásból mondom. De örülj neki, hogy most hallod, és felkészülhetsz. Mert sok ember akkor éri utol az élet súlya, amikor már késő. Hogy értem, akkor veszem észre, hogy nem tudok úszni, amikor már süllyed a hajó. Elég késő az első úszóleckét venni. Jobb előbb, nem? Jobb előbb. Minél hamarabb tudod, hogy mi a lényeg, annál jobb. És sok mindent tudunk mondani. Sok mindent tudunk mondani. Úgy értem, Péter, Gyuri, Szepi, Pásztor Kende, vagy én is. Azt gondolom, hogy az életnek sok olyan területén jártunk, ahol világi emberek se. Tehát, hogy ahol Tomi, fölállhatna és mesélhetne. Úgy értem, sok olyan dolgot tettünk, amit világi emberek kívánnak tenni. Amit világi emberek szeretnének megtanulni, ugye? És ott van ez a kép, hogy a világ ismeri az élet titkait, oké? Okay? Tehát az igazi dörzsölt vállalkozó, az igazi dörzsölt vezető, az igazi dörzsölt nő, az igazi dörzsölt férfi, oké? Okay? Felejtsétek el. Az életnek egy nagy lényege van, egy nagy üzenete van. Féld Istent. Ne rettegéssel, hanem tisztelettel és szeretettel. És legyen ő a te erőd. Legyen ő az, akit követsz. És minden, értitek, figyeljetek, mondom még egyszer, minden sinem van. Értitek, minden sinem van. Lehet, hogy nincs még a célban, de sinem van. A sin az egy olyan út, ami a célhoz vezet. Oké? Okay? És nehéz róla lejönni. Jó? És hallgassuk Kaut Gyurit. Ő fog imádkozni is, mert az ő vallásában ez benne van.
Hirtelen
jön ez a látás. Igen.
Csak annyi, hogy amikor először helyettesített engem, akkor azt 5 perccel előtte tudtam meg, hogy meg lesz ez a lehetősége.
Igen.
Vagy volt 10 is legalább, nem?
Éppen időben.
Igen, de így, igen. Esélyem nincs a magam erejéből kiállni, de hál' Istennek. Ez senkinek nem lenne jó, nekem se, és nektek se. De akkor tényleg csak szeretnék imádkozni. De ezt már szeretünk. Én szeretek. Hát tudom, hogy a Sanyi is. És akkor mindenki szeret, amikor ugye elkezd zúlni a repülő, vagy süllyed a hajó. Akkor mindenki megtanul imádkozni. De ezt akkor is lehet gyakorolni, amikor minden rendben. Oké. Okay. Drága Urunk, csak köszönjük neked, hogy itt lehetünk. Tényleg tudjuk, hogy te hoztál ide minket, tudjuk, hogy te adtad ajándékul nekünk a Sanyit, és mindannyiunkat egymásnak, hogy a jó dolgok azok tőled jönnek, azokat nem mi tudjuk magunkból létrehozni, hanem te adod ajándékba. Szeretnénk ezt látni, szeretnénk kinyitni a szemünket, és szeretnénk tényleg megragadni az életet, úgy, ahogy a Sanyi most mondta, hogy a fontos dolgokat, hogy lássuk, minek van értéke, lássuk, mivel érdemes tölteni az időnket, és hogy soha nem késő ezt elkezdeni, de jobb minél előbb tényleg. Uram, ezt tapasztaljuk. És köszönjük a kegyelmet, köszönünk minden embert itt, és hálás vagyok azért, hogy te tanítasz minket, és te építesz minket, és hogy egy olyan egységet hozol közénk, ami természet feletti, ami túlmegy a érdekeinken, az érdeklődésünkön, túlmegy a hétköznapi dolgokon, és olyan dolgot ragadhatunk itt meg, aminek örök értéke van, aminek végtelen értéke van, ami nem csökken soha, ami nem fog elmúlni soha, ami mindig a miénk marad, amit nem tud elvenni tőlünk senki, soha. Köszönjük, Uram, neked a nagy kegyelmedet, köszönjük a kiváltságot. A drága szent nevedben imádkoztunk, ámen. Ámen. Hogy a Sanyi beszélt, eszembe jutott egy vers, és én csak röviden beszélek, csak így tényleg. Én már nem is tudom. Szomjazok Isten szavaira Sanyin keresztül. De, hogy igen, tök jó hallani tőle, de hál' Istennek, hogy Isten másokat is használ. Tényleg. Oké, Prédikátor 12.3-ban van egy vers. Ez, azt hiszem ezt először, amikor olvastam, hogy Bulgáriában, nem is tudom, hogy hol voltunk egy ilyen, talán lehet, hogy egy vidéki városban sok fiatallal, egy ottani ilyen gyülekezettel, és valahogy ez jutott eszünkbe. És emlékezzél meg a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek, és még el nem jönnek az esztendők, melyekről azt mondod, nem szeretem ezeket. Oké, a Prédikátor könyve írja ezt, egy bölcsességi könyv, ami azt jelenti, hogy egy tanítás Istentől, benne van a Bibliában, de nagyon fontos, hogy ez emberi nézőpontból írja. Oké, tehát egy emberi nézőpont. Tehát igaz, amit ír, de nem a teljes képet mutatja meg, ez most a másik felére értem. De nagyon bölcs, ezt ugye Salamon mondja, akit Dávid tanított. Dávid volt ugye Izraelnek a legnagyobb királya gyakorlatilag, ő vitte fel a csúcsra, ő futtatta fel Izraelt, mondjuk így. Persze Isten, de Dávid idejében történt mindez, amikor olyan hatalomra tett szert, hogy minden ország félt tőle. Mint egy időben Amerika volt ilyen, most már megingott kicsit, de egy időben Amerika ilyen volt, hogy így, wow, egy félelmetes hatalom, aki az egész világra elér a keze. És hogy Izrael akkoriban ilyen volt, és ez Dávidnak köszönhette az ő, amit Istentől hallott, és ez az ember tanította ennek a könyvnek az íróját, Salamont, ugye, aki mellesleg egyébként azt hiszem minden időknek a legpazarabbul, leggazdagabbul élő királya volt. Nem tudom, talán Abu Dhabiba lehet hasonlókat látni ma, talán még ott sem, mint ahogy ők éltek, tehát egyszerűen hihetetlen. De biztos láthatok ti is ilyen fényképeket, hogy hol élnek ezek a sejkek, hogy ilyen minden márvány, meg arany, az autója szín ezüstből van, meg valamelyik aranyból, meg ugye, mit tudom én, 200 emeletes házakat építenek, meg persze azokat az európaiak építik, de az ő pénzükből, igen, tehát angol mérnökök tervezték, nem, na mindegy. És de Salamon valami az akkori kor mércéjével nagyon hasonlóan ért, sőt, talán még sokkal túl is ment ezen, tehát mai szemmel így el se tudnánk képzelni, azt a kontrasztot, ami ott volt. És ő ezt leírta, nem véletlenül. Ugyanis ő tényleg gyermekkorától fogva tanították erre, és felismerte az értékét. És ez kicsit, ez nem volt úgy gyakori, úgy értem, sok ember akkor is és ma is csak későn jön rá. Ahogy a Sanyi mondta, hogy akkor kezdünk megtanulni úszni, amikor már süllyed a hajó, és ez egy nagyon szemléletes kép. De hát, hogy emlékezzél meg, ami azt jelenti, hogy csak gondolj Istenre, minél korábban, úgy értem, sosem késő elkezdeni, és nyilván szülők vagyunk, akkor a gyerekünkkel ugyanígy, nem késő, és nincs túl korai kezdés igazából. Tudod, már az anyamében, üzeneteket hallgat. Van, nem tudom, látható, van ilyen, kifejlesztettek ilyen hangszóró rendszert terhes anyukáknak, így a hasára lehet rácsatolni, és ilyen mikrofonok, vagy hangszórók szólnak így a pocakba, mert állítólag hatással van a gyerekre. Persze, hogy hatással van, ez nem olyan nagy újdonság, de és miért ne hallhatna az igazságot, és hidd el, arra a gyerekre hatással van, és biztos, hogy nyilván van néhány zene, ami ugyanígy, tehát nem lehet erre korán kezdeni. Komolyan, nem? Tehát, hogy így, és ugyanakkor azt mondom, hogy nem is túl késő, úgy értem, valaki 40 éves korába fordul meg, tér rá a helyes útra, akkor se késő, Istennek soha nem késő. De miért? De mi azt mondja, hogy jobb előbb. Tehát azért az jó. Meg tud kímélni sok fájdalomtól, sok rossz döntés következményétől, amin átmentünk. És én olyan, mikor? Olyan 21 évesen hoztam meg a döntést, ami nem olyan nagyon korai, de azért még fiatal. De már így is épp elég hülyeséget csináltam ahhoz, hogy legyen jó okom rá, hogy abba hagyjam, úgy értem. És persze nem, magamtól nincs erőm rá, hogy abba hagyjam. De annyi minden ér, tudod. Olyan. És szerintem az ember akkor kezd el igazán felnőni, amikor itt szembe találkozik a valósággal, vagy szembe mer nézni először a valósággal, ami elől az eddig menekül. Nem? Tehát, hogy így futok és keresem az élményeket, hogy tudok így elevickélni így a sekélyesbe, de amikor egyszer csak befülök a mélyvízbe, és az élet szembenéz velem, találkozok a halállal, valaki meghal mellettem, vagy közelálló, úgy értem, vagy akár szó szerint, akkor az ember azért átél egy pár dolgot, és jönni fognak ilyen napok, amikor azt mondjuk, hogy ez nem tetszik. Nem? Nem szeretem ezeket, azt mondja Salamon. És nem jó esztendők, vagy így olyan napok, amik nem tetszenek. És miért mondja, hogy de előbb, hogy keresd, vagy emlékezz meg a teremtőről, vagy keresd őt. Azért, hogy ezek, amikor jönnek ezek a napok, ezeket máshogy tud látni, máshogy tud kezelni. Mert ha Istent ismered, ha őtőle fogadsz el, ha van egy kapcsolatod vele, ha rájöttél, hogy mi az életnek az értelme, és hogy van valaki, aki olyan, mint egy apuka, mintha lenne egy második apukád, és szó szerint ő az is, de igazából ő az elsődleges, ő a legfontosabb, és aki törődik veled, figyel rád, nevel téged, tudod, mindenről gondoskodik. De ha nem fogadod el tőle, akkor csak nem élvezheted az áldásait. És azt mondja, hogy kezd el őt keresni, minél előbb, bármikor, minden nap. És csak ilyen végső gondolatként, hogy így ez így beugrott egy a napokba, hogy annyi minden történt, annyi mindent csinálunk most, mi így munkában, így új területek, új kapcsolatok, tárgyalások, nagyon sok ember, befolyásos emberek, és jönnek, mennek, és nagy pörgés van, és hogy egyszerűen így azt hittem, hogy egyre így ki vagyok száradva, így szellemileg, picit így éreztem, hogy így mint mikor nem is szól egy ideig. Mert annyira benne vagy valami, hogy észre se veszed. Csak amikor az ember ír egy szöveget, vagy ír valami programot, órákig ott ül a gép előtt, és már csak azt hiszem, hogy annyira kell pisülnem, de nem akarok, még ezt le akarom írni, még ezt az egy mondatot hagy írjam le. És aztán itt eltelik egy pár óra, és nagyon kell, és hogy így, és az életben el lehetek foglalva, így kicsit elvontabb értelemben is, tehát hogy így a mindennapokban, és így nem emlékezek meg Istenről, nem lépek vele kapcsolatba. És csak így száradok ki, mint a sivatag, így szépen így nő bennem a szárasság. Ugye a sivatag is így elvileg nő. És egyszer már csak elviselhetetlen lesz. De hogy nem kell ezt megvárni. Mert ez a vers arra is alkalmazható, hogy menjek Istenhez. Úgy értem, csak álljak le egy fél órára, csak sétáljak egyet, és idézzem fel azokat, amiket róla tudok, hogy ki ő, és hogy ő neki tényleg van egy fontos célja velem, hogy neki van egy terve velem, vagy akár a legnagyobb, nem is tudom, botrány, vagy legnagyobb gáz helyzet közepette, amikor így, tudod, kontrollálhatatlan minden, úgy érzem, hogy kész, tehát irányíthatatlan. Akkor még talán kicsit könnyebb is Istenhez menni. De amikor minden jól megy, és csak úgy hajtunk, és megyünk, csináljuk a dolgainkat, és ez rész az életnek, és ezzel nincs probléma. De ha nincs egy egyensúly az életemben, ha nem kap táplálékot a szellemem, ugye, akkor azt megérzem. És a következményei azok durvák is lehetnek, ugye a kapcsolataimra kihatással vannak, megromolhatnak. Az embereket csak elkezdem eszköznek nézni, hogy ki van számomra ki hasznos, ki nem, és aki nem hasznos, az elinnen. Aki meg hasznos, ő vele meg törődök. És elfelejtem, hogy minden ember egyformán fontos. És persze, és hogy nem törődhetek mindenkivel nyilván, tehát hogy fontos, hogy legyen, persze legyen néhány ember, de csak lekorlátozhatom ezt is, ezt a kört még kisebb körre, csak azokra, akik picit hasznosak számomra, és a többiekkel így nem is akarok foglalkozni. És ez nem jó. És ha megemlékezel a Teremtődről, megemlékezel Istenről, akkor ő először elmondja, hogy te milyen fontos vagy neki, és aztán ezen keresztül tovább folytatja, hogy minden ember milyen fontos, és hogy egy emberi kapcsolat a legértékesebb kincs a világban. Nem az ezüst Audi RS8-as, vagy mit tudom én, ha van ilyen S8-as, még nem a Maybach, meg a tudom, ezek szépek, meg lehet játszani, ugye élvezzük őket, meg tök jó, de hogy a valódi érték, az ne homályosodjon el. És azért Salamon nagyon bölcsön mondja, hogy emlékezz meg a te Teremtődről. Akkor is, ha rosszul megy a dolog, de mondom, szerintem akkor talán így sokszor könnyebb. De amikor jó megy minden, amikor még csak a messze van az a mennydörgés, az a sötét felleg, még olyan, még alig látszik. Vagy nem is látszik, süt a nap, ugye, mint a tengeren, általában a csendes óceáni, hogy egyik pillanatban süt a nap, és aztán másik pillanatban meg már jön egy ilyen hatalmas vihar. Az élet is ilyen, nem? Hogy így jönnek. De mikor így csak ringatózik a csónak, és élvezed a napsütést, készülj, mert meg van ígérve, hogy lesznek nehéz pillanatok, amiket nem fogsz szeretni, de ha egy más nézőpontból nézel ezekre, egy bölcsebből, mint még Salamonnál is bölcsebben, ahogy Jézus Krisztus nézett rám, mert ő azt mondja, magáról mondta, hogy nagyobb van itt Salamonnál, ő nagyobb, és mi bennünk pedig ő maga van, akkor még a rossz helyzetekben is meg tud látni a jót, hogy ez miért szolgálja a javadat. És tudod, hogy Isten jó, és tudod, hogy minden a jóra van. Azoknak, akik Istent szeretik, akik hajlandóak elfogadni, először is, hogy ő szereti, hogy Isten szereti őket, hogy a javadat akarja, és akik így hajlandóak nézni a világot, akik hajlandóak ezt a döntést meghozni, azok képesek még a nehéz helyzeteket is úgy látni, hogy ezek, hogy egy hálás szívvel, nem is tudom, talán ez a legjobb, hogy Jakab egyben mondja, hogy sőt, ő azt mondja, hogy örüljünk neki, nagyon örüljünk. De hogy egy hálás szívvel nézni ezekre. És úgyhogy szerintem ezt komolyan lehet venni, ami ide le van írva, nem? Úgyhogy én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm a figyelmet, és akkor visszaadom a szót, és ennyinek.
Hogy ne homályosodjon el az igazi érték. Ez milyen jó. Hogy ne homályosodjon el az igazi érték. De nagyon sok ember azért nem léphet előre az életében, mert ha előre lépne, akkor elhomályosodna az igazi érték. Isten sokszor azért nem léptet elő valakit hamarabb, mert még nincs itt az ideje. És az egyik oka, amiért nincs itt az ideje, az az, hogy ha előléptetné, akkor elhomályosodna az igazi érték. Megvan-e bennünk az az érettség, ahol ha sok játékszert kapok, akkor is emlékszem rá, nem felejtem el, hogy ezek játékszerek, és hogy kitől kaptam őket. Valakinek adsz egy játékot, felkapja, és elszalad vele. És akkor látod utoljára. És ezt Isten tudja. És ő nem kap játékszert. Sokan imádkoznak feleségért, férjért. Ó, ez hiányzik az életemből. Hogyha meg lenne a nagy ő fehér lovon, vagy... Férfiak, hogy mondják? Mit tudom én? Csinosan és szépen és aranyosan. Akkor az életem teljes lenne. Ebben több tévedés van. De az egyik ok... Az egyik ok, amiért lehet, hogy ezért már évek óta imádkozol, és nem kapod meg, az az, hogy még lehet, hogy készülnöd kell. Lehet, hogy még tanulnod kell azt, hogy önmagadban teljes legyél. Hogy amikor megjön a nagy ő, akkor tudd, hogy ő csak a nagy ő. És nem homályosodik el az igazi érték. És az igazi érték mindig, mindig Isten. Hogy értem, a fiamnak igaza van. A fiam azt mondja, hogy hát hallottam egy Isten tiszteletet, hallottam mindet. Mondom, de hát miért? Hát mindig ugyanazt mondják. Jézus így, Jézus úgy. Mindig ugyanaz van. Isten, mindig ugyanazt mondjátok. Rájöttem, hogy igaza van. Tényleg, a fiam egy jó megfigyelő. Igaza van. Talán még nem élt eleget ahhoz, hogy nagyra értékelje, hogy mindig ugyanazt mondjuk. Talán még nem fájt neki az élet eléggé ahhoz, hogy értse, hogy ez mennyire fontos. Talán még nem jelent neki eleget mindennek az alkalmazása. De igaza van. Az igazi érték, a lényeg, az, ami ha egyszer megvan, akkor minden megvan, és ami ha egyszer nincs meg, akkor semmi nincs minden látszat ellenére, az Jézus Krisztus és a vele való személyes kapcsolat. Nem a te vallásod. Hányan vagytok itt vallásosak? És még képmutatók is vagytok. Mindazok vagytok. Ugye te mindannyiatoknak van egy furcsa kis képe Istenről, amit megpróbáltok betartani. Mindannyiatoknak van egy furcsa kis képe arról, hogyan tud... Hányan próbáltatok már tetszeni Istennek? Oké? Hányatoknak volt olyan napja, hogy na, ma... megállhatok Isten előtt. Péternek még nem. Péternek azért nem volt, mert ő tényleg vallásos háttérből jött, és ott megtanították neki, hogy ilyen nincs. Nem, figyelj! Nem, csak van az a kép, tudod, hogyha... Tehát, hogy ma odafigyeltem Isten tiszteleten. Ez biztos nagyon tetszett Istennek. Ma kétszer is imádkoztam. Ez az én vallásom. Ugye ezt hívják vallásnak. Van egy képed arról, hogy mit kell tenned azért, hogy Isten mit tegyen. Oké? Okay? Mint egy távirányító. Ott van Isten, és nálad van a joystick, tudod. És ő meg, tudod, megy, ahogy irányítod. A vallás az egyik legjobb módja Isten irányításának. Oké? Nem? Hát nem ez? Amit én teszek, az hatással van Istenre. A csík húzza a repülőt. Teljesen normális. Mindenki tudja, hogy így van. Úgyhogy. Én azt gondolom, hogy ez fordítva van. És Isten csak egyszerűen megtette a legnagyobbat, amit csak tenni lehet. Feltétel nélkül odaadott neked mindent. A kérdés az az, hogy te élsz-e ezzel. A kérdés csak az, hogy érted-e, hogy hogyan működik az élet. És hidd el, nem érted. Szerintem ti ezért szerettek idejönni, mert újra meg újra elmondom, hogy... Nem, tudom, hogy érted, persze, hát olyan régen vagy már hívő, meg annyi istentiszteletet hallottál, már kiszúrtad, hogy mindig Jézus így, Jézus úgy. Persze, hogy érted, hogy működik az élet. De lehet, hogy mégse érted egészen. Vagy mondom másképp, lehet, hogy tényleg érted, csak újra meg újra elfelejted. Tudod, van ez a vicc, hogy nem tudom, hogy van, hogy a nők következetesen megismétlik a hibáikat, a férfiak meg mindig újakat követnek el. Nem tudom, hogy te melyik kategóriába tartozol, de valahogy így működik, igen, igen. Na, mit akartam mondani? Ebből se keveredek már ki. Mindjárt olvasom Efezusiakhoz írt levelet, az biztonságba helyez. Figyeljetek, csak ott fogom folytatni, hogy a Gyuri abba hagyta, tényleg. Ott azt kezdtem el mondani, hogy lehet, hogy nem tudod, hogy pontosan hogyan működik az élet. És figyeljetek, most elmondom, a következő 5 percben hallani fogod, jó? Tényleg. Szeretni fogod és utálni fogod. Ugye, tehát amikor megérted, utálni fogod. Tényleg utálni fogod, hogy így működik. Fogadjunk, hogy utálni fogod. De ahogy egy picit jobban megérted, nagyon fogod szeretni. És azt fogod érezni, hogy minden nyitva áll előtted. Minden lehetőség. Bármi megtörténhet veled. Oké, mondom, figyelj. Elkezdtem tőzsdézni. És még csak nem is szégyellem. Eddig rengeteg tapasztalatot nyertem. Van, aki érti? Tessék? Figyelj, mondom az egyik legnagyobb felismerésemet. Figyelj. Azt tudjátok, hogy a tőzsdén, a tőzsdézés abból áll, hogy van egy grafikon, ami egy adott terméknek a pillanatnyi árát mutatja. És ez egy ilyen árfolyam grafikont hoz létre. Ha fölfelé megy a grafikon, akkor nő az értéke annak, amiről épp beszélünk. Amikor esik a grafikon, akkor csökken az értéke. Nem azért, mert valaki csökkenti a grafikont, és akkor, hanem mert eleve csökken az értéke, és a grafikon csak mutatja. Oké? És képzeld el, hogy hányatoknak van pénze. Vagy értéked, valamilyen értéked. Van valamid, amit fontosnak tartasz, ami értékes. Mindenkinek vannak értékei, jó? És képzeld el, hogy az értékeidet betesszük ebbe a grafikonba. Oké? Minden, ami fontos neked, az egyszer csak ott van benne. El tudod ezt képzelni? És amikor ez a kis bánatos grafikon fölfelé megy, akkor az, amit van, az gazdagodik. Az egyre több. Oké? Volt egy nyalókád, a grafikon megy fölfelé, és 2 nyalókád van. A grafikon meg még egy kicsit fölfelé, és 4 nyalókád van. Van egy kocsid, a grafikon megy fölfelé egy kicsit, és 2 kocsid van. Még egy kicsit megy fölfelé, és 3 van. 4, 5, 3, 2, 1, 0, +2, -5. Oké, el tudod képzelni? Átjött egy kicsi. Szabó Péter mosolyog. Amikor nekem még tojáséj volt a fenekemen, akkor ő már milliókat csinált és veszített a tőzsdén. Ő inkább csinálta őket. Na mindegy, oké, figyelj. Itt mondom, hogy működik az élet. Oké? Azt a bánatos kis grafikont nem tudod irányítani. Ezt érted? A rémkép, amit a világ megpróbál megtanítani neked, az az, hogy te fogod irányítani a grafikont. Majd mondod, hogy menjen fölfelé, mert te akarod. Hát benne van a három nyalókád, és négy kell, hogy legyen belőle. Menj fölfelé, fölfelé, és az életedet azzal töltöd, hogy megpróbálod rávenni a világot, az életet, Istent, hogy neked engedelmeskedjen. Érted? Ennek az őrületét nem történik meg. A baj az, hogy néha, amikor épp azt mondod, hogy menj fölfelé, akkor tényleg fölfelé megy. És te azt mondod, ó, a hatalom, még följebb, és még följebb megy, ho, az élet az én kezemben van. Én uralom a körülményeimet, Istent, mindent. Oké, nem, épp mázlid volt. Véletlen egybeesés. A grafikont nem te irányítod. Ezt érted? És hozol egy rossz döntést, és azt mondod, hogy fölfelé megyünk. Azt mondod, én most feleségül veszem ezt a nőt, én most hozzámegyek ehhez a pasihoz, én most ott hagyom az iskolát, én most ellent mondok a szüleimnek, én most ezt csinálom, én most azt csinálom. Oké, mert én körülöttem forog, én uralom, én azt csinálok, amit akarok. Igazad van, de a grafikon megy arra, amerre eldöntötte, hogy megy. És amikor te szembe mész vele, akkor elveszi mindenedet. Érted? Elveszi az életedet. Nem lehetetlen győznöd. Ezt érted? Én mondtam, hogy utálni fogod. Ez egy álom, ami nem létezik. Nem tudom, értitek-e? Nem tudod uralni az életet. Lehetetlen. Túl sok tényező van benne. Túl nagyok. Nincs rá hatalmad. Nincs rá erőforrásod. Tudod, mit kéne csinálnod, ha józanul néznéd az életet? Félned kéne. Úgy értem, komolyan majréznod kéne. Reggel föl kéne kelned, és azt kéne mondanod, hogy remélem, hogy nem fordul meg. Remélem, hogy nem jön ellenem. Remélem, hogy nem, mert ha jön, nem tudok mit tenni. Emlékeztek a képre, mint amikor jön a sereg, messze. Még nem látod őket, csak hallod. Reng a föld. A szekrényben a poharak összezörrennek, és nem tudod, még nem látod őket, csak tudod, hogy jönnek. És tudod, hogy az a kis fakerítés, ami körülveszi a házadat, az nem fogja megállítani őket. Oké? Okay? Az élet nagyobb, mint te vagy. Na most figyeljetek. Itt jön a másik oldal. Ha el tudod fogadni, hogy a grafikon arra megy, amerre akar, akkor van egy csodálatos tulajdonság, egy hatalmas lehetőség, ami megvan neked, és megvan minden embernek. És ezt úgy hívják, hogy alázat. Figyelj, tudod, mi az alázat? Az alázat az, amikor elfogadod a dolgokat annak, amik. Elfogadod őket olyannak, amilyenek. És akkor tudod, mit csinálsz? Nem azt mondod, hogy emelkedj, hanem azt mondod, hogy merre mész éppen. Úgy látom, hogy fölfelé mész. Akkor tudod, mit? Beállnék a sorba. Mennék veled fölfelé. Lehet? És lehet. Aztán azt látod, hogy megfordul, és megy lefelé. Hú, akkor én is megfordulok. Megfordulhatnék én is, és mehetnék lefelé én is. És tudod, mi történik ilyenkor? Ilyenkor ad. Az egy nyalókából tényleg kettő lesz. A háromból tényleg négy. De van egy nagyon-nagyon-nagyon szigorú feltétele, és ez a te lelkedben van. És ezt úgy hívják, hogy alázat. Mondhatom másképp, engedelmesség. Figyeljetek, egy vadonat új képem lett az engedelmesség szóról. Mondok, hozzáteszek még egy jelzőt, hogy értsétek. Azonnali és feltétel nélküli engedelmesség. Tetszik ez nektek? Hányatoknak van ilyen finom, jó érzése ezzel kapcsolatban? Dehogy is, hát egész életünkben azt tanultuk, hogy ennek az ellenkezője a vagány. Ennek az ellenkezője a dörzsölt. amikor a magad feje után mész. Az, hogy engedelmesség, az egy ilyen pejoratív szó, az egy ilyen szitkozódó szó. Ugye, te nem szeretjük. Az azonnali és feltétel nélküli engedelmesség pedig szinte már szégyenletes a kultúránkban. Azt a nyámnyila gyenge emberek csinálják, a lúzerek, a kis senkik, akik ilyen rabszolgaként élik az életüket. Ez a kép él bennünk erről? Azonnali feltétel nélküli engedelmesség. Mit gondoltok arról az emberről, aki azonnali feltétel nélküli engedelmességben él? Hogy? És itt Éva mondja, de értsd meg, a grafikon nem engedelmeskedik neked. Vagy összetör, vagy elveszi mindenedet, mert te a saját fejed után mész, vagy engedelmeskedsz, azaz, ha menni akarsz vele, akkor arra mész, amerre ő megy, és mindent neked ad. Ezt érted? Felemelhet olyan magasra, amilyen magasan még sose voltál életedben. Ismeritek ezt a mondást a széllel szembe, sok mindent nem érdemes csinálni. Oké? Okay? De a széllel sokkal-sokkal messzebbre jutsz, mint gondolnád. A dolog erről szól, az emberi erő kisebb, mint ahogy tanultuk. Te kevesebb vagy, mint gondolod. És viszont vannak erők körülötted, amik óriásiak, de nem engedelmeskednek neked. De te kifoghatod a szelüket. Felhúzhatod a vitorládat, és azzal a széllel mehetsz, ami viszont elég nagy ahhoz, hogy eljutasson oda, ahova még remélni sem merted, hogy juthatsz. És Éva mondta ki a kulcs szót. Feltétel nélküli és azonnali engedelmesség. Igen, de kinek? Igen, de kinek? Saját magamnak. Sok sikert kívánok. A világnak. Sok sikert kívánok. Az embereknek körülöttem. Sok sikert kívánok. Azt gondolom, hogy egyik se jó választás. Egyetlen egy jó választás van Isten. Feltétel nélküli és azonnali engedelmesség Istennek. És az élet mindent a kezedbe tesz. Mondhatnám úgy is, hogy Isten mindent a kezedbe tesz. Igen, a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy te éppen akartad. Mert pont erről szól. Hogy Istennek van egy terve, és azt mondja, hogy lesz nyalóka, de csak egy hét múlva. Most mi van? Most spenót van. De a spenótot nem szeretem, pedig finom. De nem finom, mert egyszer 8 évesen ettem, és most már 15 vagyok, és azóta emlékszem rá, hogy nem szeretem. De azóta sok minden változott. Mi lenne, ha megkóstolnád? Nem! És akkor éhes maradsz. És itt van, és egy konfliktusban élsz. Viszont ha azt mondod, spenót? Hát uram, voltak már rosszabb gondolataid is. Ha spenót, akkor legyen spenót, egyszer élünk. Úgy értem. Megkóstolod, és hé, uram, ez finom. Hogy főztél ilyen finom spenótot? Oké, feltétel nélküli és azonnali engedelmesség. És ez nem jelent képmutatást, főleg nem Istennel. Tehát ez nem azt jelenti, hogy igen, uram, parancs, értettem, jobbra át, egy, kettő, nem, mondd, hé, uram, nem, figyelj, megeszem, tudod, de nem szeretem a spenótot. Tehát mondhatod Istennek, beszélj vele, de a hozzáállásod ez legyen. Keresd az ő akaratát. Keresd a lehetőséget, ahol arra mehetsz, amerre a grafikon megy. Mert ott van az áldás, ott van a pénz, ott van minden. Ezt érted? Ott van a fehér lovon ülő herceg, ott van minden, amit az élet csak adhat. Amerre a grafikon megy. Isten a grafikon. Ő húzza a csíkot. Ő az, aki mindenek ura. És a világ őrült, bolond módon vagy elhiszi, hogy ő az ura mindennek, vagy őrült, bolond módon keresi a titkot, keresi valahol azt a titkot, amit megragadhatna és elérhetne mindent. Ti már ismeritek. Csak van bennetek valami, ami annyira ellene áll annak, ahogy ez működik. Feltétel nélküli és azonnali engedelmesség. És csak még egy dolgot hadd mondjak, és aztán olvassok nektek, mert pont erről szól Efezusiakhoz írt levélnek következő része. Amikor hallod Istent parancsolni, hányan hallottátok már Isten parancsát? Hányan olvastátok a Bibliában Isten parancsát? Jól hangzik ez a szó? Szeretitek hallani? Isten parancsa. Hányan szeretnétek minden nap hallani Isten parancsát? Itt többen körülnéznek, hogy most föltegyem a kezem, vagy ne, hogy van ez? Figyeljetek, ez rosszul hangzik. Isten parancsa. Hát ez úgy néz ki, hogy menj Szibériába. Hú, tudtam, hogy ez jön. Tudom. Tanulj! Azt gondolod, hogy Isten ilyen? Persze mond ilyeneket, de az ő parancsa tudod, hogy néz ki? Figyelj, mondom Isten parancsát. Hagyd, hogy szeresselek. Bíz bennem. Gyere, ölelj meg. Hadd vigasztaljalak meg. Mit parancsolsz, Uram? Ülj le, és nyugodj. De annyi dolgunk van, majd én elintézem. De nem ilyenek Isten parancsolatai. Nem, akkor nem olvastad még ezt a könyvet. Ugye, vagy rossz részét olvastad, és csak azt. Tudod, semmit nem szabad kiragadni a szövegkörnyezetből. Figyelj. Oké. Hányan tudjátok, hogy miről szól ez a könyv? Már megint óvatosak vagytok a készföltétele. Néhányan következetesen tud. Én tudom. Néhányan meg azt mondják, hogy még egyszer megkérdezi valamit, én tudja, hogy kimegyek innen. Hányan tudnátok egy mondatban összefoglalni, hogy miről szól ez a könyv? Hamarabb lendült a kéz, nem? Az élethez. Használati utasítás az élethez. Oké, szuper. Nem, tetszik. Kinek van még?
Istenről,
Péter. Isten felé irányuló szeretetéről. Nagyon jó. Menjünk egy kicsit ilyen teológiai irányba. Oké, most legyünk teológusok. Mondjátok azt a teológiai kifejezést, ami a Biblia teljes üzenetét tartalmazza, és ami a viszonyítási pontja lehet az összes többi üzenetnek. Azaz, hogyha bármit olvasol a Bibliában, azt annak tudatában kéne olvasnod, hogy a Bibliának van egy központi üzenete. Az örömhír. Ki volt ez a zseni? Féroska. Az örömhír. Mondjátok az örömhírt másképpen, csak hogy evangélium. Mondom másképp, új szövetség. Még magában a szóban is benne van, hogy volt egy régi, most van egy új. És a legtöbben a régiben élnek, és az újat nem merik elhinni. Van egy új szövetség. Van egy evangélium. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki csak hisz ő benne, annak örök élete legyen. Úgy értem, van egy új rendje a valóságunknak, és ez az, hogy Isten megtett mindent, és odaadott mindent. Kinek? Aki csak hisz. Aki csak azt mondja, lehetne nekem, és igen, pont neked. Ezt nem tudom, értitek-e? Ebben a valóságban élünk. Ez az üzenet. Mondhatnánk úgy is, hogy a kereszt. Hányan hallottátok már, hogy a kereszt így, kereszt így. Kegyelem. Kegyelem így, kegyelem úgy. Ez a lényeg. Kegyelem, meg nem érdemelt ajándék. Az életnek van egy új rendje. A valóságnak van egy rendje. Aki féli Istent, azaz feltétel nélküli és azonnali engedelmességben él Isten előtt, annak Isten mindent ajándékba ad. Mindent. Mire te azt mondod? Én már egy hete engedelmeskedem. És hol az a minden? Úgy értem? Igen, tudom. Van egy apróbetűs rész. Az apróbetűs rész az, hogy nem a te időzítésedben. Sajnálom. Ugye pont az a lényeg, hogy a grafikon, nem te vagy a grafikon. Isten a grafikon. Nem te irányítasz, ő irányít. De amikor ő irányít, azért és úgy irányít, hogy mindent neked adhasson idejében. Érted ezt? Tudom, hogy érted. És tudom, hogy nem érted. Életünk végéig tanuljuk ezt újra meg újra. Mert a vérünkben van, hogy az ellenkezőjét csináljuk. A zsigereinkben van, hogy az ellenkezőjét csináljuk. Olyan könnyű elfelejteni. Mert elkezdem csinálni, ugye? Harcolok a grafikonnal. Lefelé. És tudod, csak megy fölfelé. És a nagy harcban úgy érzem, egyedül vagyok ebben a világban. Isten velem van, dehogy is van velem, ezt a nyomorult grafikont se fordítja meg, miközben ő maga a grafikon, ugye? Tehát, és csak megfeledkezel róla, hogy hogy működik az élet. Ne tedd. Értem, hányan ismeritek a szenvedés szót? Hányan szenvedtetek már? Hányan szenvedtek most is? Úgy értem, én gyakran szenvedek. Persze nem úgy, hogy levágták a lábamat, és ott fekszem vérbefagyva már harmadik napja, de ez is egyfajta szenvedés. De mi civilizált emberek másképp szenvedünk. Mi lelkileg szenvedünk sokkal inkább. Magányban szenvedünk, rossz énképben szenvedünk, nyomás alatt szenvedünk. Annyi feladatot hárítanak ránk, a világ, a hétköznapok, annyi feladatot tesz ránk, ami embertelen. És szenvedünk. Van, aki az unalomtól szenved. Mit tudom én, miért szenvedünk? Figyeljetek, viszont ki szeretném bővíteni a szókincseteket két további módjával a szenvedésnek. Jó? Rendben. Hányan élvezitek ezt? Hányan vagytok mazuhisták? Ez a mazuhisták napja. Figyeljetek. Létezik szükséges szenvedés, és létezik szükségtelen szenvedés. Hallottad? Szükséges szenvedés. Azaz olyan szenvedés, ami ellen nem tehetsz semmit. Miért? Mert valaki másnak a döntésén múlik, hogy te szenvedsz-e vagy sem. Az egyetlen dolog, amit tehetsz a szükséges szenvedés esetén, hogy jó, megmarad a jó hozzáállásod. A te döntésed az, hogy hogy reagálsz a szenvedésre. És a szükséges szenvedésre a jó reakció a hosszú tűrés. Emlékszem Istenre, és tűrök. Elviselem. A rossz reakció destruktivitás. Kiakadok. Fel vagyok háborodva, hogy ez ért engem, és elkezdek harcolni vele, miközben ez egy szükséges szenvedés, elkerülhetetlen, valaki másnak a döntésén múlt. És hibát hibára halmozol, és szükségtelen szenvedéssel töltöd meg az életedet. Ez a másik kifejezés, a szükségtelen szenvedés. A szükségtelen szenvedés olyan, amit nem kéne elszenvedned. Tudod, mi kéne ahhoz, hogy a szükségtelen szenvedés megszűnjön az életedben? Mondom, te. A szükségtelen szenvedés te okozod. Vagy rossz döntésekkel, vagy rossz reakciókkal, rossz hozzáállással. Többnyire a szükséges szenvedésre adott helytelen válasszal. Kicsit ez elméletinek tűnik, nem? Mondom konkrétan. Hazamegyek, és sír a gyerek. Úgy értem, sír. Nem egy kicsit... hanem úgy igazán. Mióta sír a gyerek? 2 órája. Hogy? Pont így. Csináljam még csak, hogy úgy átérezzétek? Az én fiam így tud így sírni. Oké? És nem hagyja abba. Most én egész jól viselem, de a női szív valahogy másképp reagál a gyerek sírásra. Nagyon fáj neki, nagyon mélyen érinti. Úgyhogy miután 2 órája sír a gyerek így, a feleségem is sír. Ő egy picit másképp, de már ő is. És az a hely, amit békés otthonnak hívnak, ebben a pillanatban sokkal inkább hasonlít egy koncentrációs tábor és egy elmegyógyintézet keverékéhez. Oké? Ez egy nagyon egyszerű hétköznapi helyzet. Na most figyeljetek, ez szükséges vagy szükségtelen szenvedés az én szempontomból? Ez szükséges szenvedés. Nem tudok tenni ellene, mert egy másik személynek, történetesen egy 6 hónapos kis vérszívónak, aki az én fiam, a döntésén múlt, és most az ő felelősségre vonhatósága ebben a kérdésben erősen megkérdőjelezhető, oké? Egyszerűen sír. Jó? Tehát lehet, hogy beteg, lehet, hogy nem, megteszünk mindent, amit tőlünk telik, de a helyzet, hogy ő 2 órája sír, nem szüntethető meg egyszerű döntésekkel. Ez egy szükséges szenvedés. Az életben van ilyen. Most figyeljetek, mondom, hogy mi a szükségtelen szenvedés. Esetleg az, hogy a feleségem is sír. Tehát lehet, hogy ő dönthetett volna úgy, hogy hogy másképp reagál a gyereksírásra. De az igazi szükségtelen szenvedés az az, amikor én kiakadok, és azt mondom, hogy hagyd már abba a bőgést, asszony! Fogom a gyereket, kiviszem az utcára! Oké? Okay? És ez a két mondatom elindítja a háborút otthon. Azt a háborút, amit nem akartok látni, úgy értem, azt Hollywood ezt sose fogja megfilmesíteni. Mert az emberek nem tudnák elhordozni. Oké? Okay? És létrejön egy csomó, és létrejön egy helyzet, ami csak azért jött létre, mert én hoztam egy rossz döntést. És ha utána hozok még egy rossz döntést, és még egyet, akkor a szükségtelen szenvedések sora következik el. Rendben? Szerintetek az arány az emberi életben elszenvedett szenvedésben hol áll a szükséges és a szükségtelen mérlegre téve? Tehát hány százaléka a szenvedésnek szükséges?
Attól,
és ez attól függ, hogy kiről van szó.
Mennyire gyorsan ismeri fel az ember, hogy reagál.
Oké. Okay. Attól függ, hogy kiről van szó. Vegyük az átlagembert. Vegyük az átlagembert. Az átlagember életében szerintetek hány százalék a szükséges szenvedés, és hány százalék a szükségtelen? A szükséges 10-nél kevesebb, ezt mondja a Péter. Más vélemények? 20 a szükséges. Ezt mondja egy olyan bölcs, 80-20, valami ilyesmi. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen, hogyha valaki nagyon szellemi, tehát ha nagyon érti Istent, akkor én elmernék menni a 99-98 százalék szükségtelen, és 1-2 százalék szükséges szenvedés. És ez nem azt jelenti, hogy mondjuk Pál apostolnak rózsás volt az élete, csak azt jelenti, hogy minden, ami történt vele, azt egy más szintről nézte. De figyeljetek! Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az életedben a teher, a nyomorúsága, a szívás, mondjuk azt, hogy 80-90 százaléka nem kéne, hogy ott legyen. Miattad van ott? Oké? Okay? Kimondom, te tehetsz róla. Oké? Okay? Te tolod el az életedet. Miattad nyomorult, ha úgy érzed. Az érzett fájdalmaknak a 80-90 százaléka miatt egyenesen és kérdés nélkül te vagy okolható. Te tehetsz róla. A szükséges szenvedésre adott helytelen reakció miatt. Mert ostoba vagy. Nagyon egyszerű. Hülyeséget csinálsz. Így lehet mondani. Hülyeséget csinálsz. Következetesen. A férfiak új és új hülyeségeket, a nők ugyanazokat újra meg újra. Ezt nem tudom, hogy ez igaz-e. Ezt egy vicces könyvben olvastam, de tetszett. Na most figyelj! Mit jelent ez? Ez két dolgot jelent. Vagy azt mondod, hogy ez nem igaz, hagyjál engem, nem is jövök ide többet, és ugyanúgy éled az életedet tovább, mint eddig. Ennyi szenvedéssel, amiből nem tűnik el szinte semmi. Sőt, kicsit több lesz néha kicsit kevesebb. Oké? Okay? Gratulálok! Tedd meg! Ég veled! Vagy azt mondod, hogy ha lehetne tenni ez ellen valamit, akkor én tennék. Lehetne tenni ez ellen? Ha lehetne, én tennék. Igen, lehet, mert te tehetsz róla. Úgy értem, az egyetlen terület, ami fölött igazi uralmad van, az saját magad vagy. Saját magadat tudod uralni. Te tudsz új döntéseket hozni, vagy inkább úgy mondom, te tudsz tanulni, te tudsz új gondolatokat gondolni, és ha azokat elég sokáig gondolod, akkor új döntések lesznek belőle, és az új döntéseknek új következményei lesznek, és ha ezek jók, akkor a szenvedés nagyja eltűnhet az életedből. Figyelj, az élet válhat egy baromi örömteli, egy nagyon klassz, egy igazán élhető helyé, itt ebben a nyomorult világban, anélkül, hogy bármilyen körülményed megváltozna. Ezt kimondom még egyszer. Anélkül, hogy bármilyen körülményed megváltozna. A grafikon nem mozdul semmit. Nem kell leuralnod a környezetedet, nem kell megváltoztatnod a feleségedet, a gyerekedet, nem kell csinálnod semmit. Neked kell néhány új felismerésre jutni. Oké? Okay? És az életed, ha eddig úgy érezted esetleg, egy pokolból egy félig meddig mennyországgá válhat. Kin múlik ez? Rajtad. Ez miért rossz hír? Azért rossz hír, mert nincs kit vádolni. Nem mondhatod, hogy apu, anyu, a feleségem, a gyerekem, a szomszédom, a tanárom. Nem mondhat semmit. Te tehetsz róla. A nagyjáról te tehetsz. Oké? Jó hír viszont azért, mert ezen változtatni is lehet. Hogy értem, a gyereket hiába rázom, ráztam én. Hagyd abba a sírást! Ki van bukva az asszony? Ki vagyok bukva én is? Hagyd abba a sírást! Mit csinált? Még hangosabban sírt. Aztán mondtam az asszonynak, hogy hagyja abba a sírást. Egyébként ez... Na mindegy. És abba hagyta, hogy tudjon velem kiabálni. Tessék? Nincs hatalmam fölötte, ezt értitek? Más szabad akarattal bíró lények döntései fölött nincs hatalmam. És sok szabad akarattal bíró lény van körülötted. Emberek, angyalok és Isten. Egyik se engedelmeskedik neked. A grafikon nem megy másfelé. De te dönthetsz úgy, hogy ha emelkedik, te is mész vele fölfelé, ha esik, te is mész vele lefelé. És tudva, hogy Isten, aki az életet irányítja, a te érdekedben irányítja, érted? Mindent odaadott, meghaltam, érted? És miközben ugye egy kicsit kiélezve azt mondom, hogy Isten nem engedelmeskedik neked, hogy ne engedelmeskedne? Hát a kislányom odajön és azt mondja, hogy apu, játszunk, hát mit csinálok? Hát megyek játszani. De hát dolgoznom kéne, hogy értem, éhen fogunk halni, de akkor is gyere játszani. Megyek játszani. Majd dolgozom éjjel. Oké? És persze ez nem igaz így, mert ott hagyom és megyek dolgozni. De engedelmeskedem neki. Szeretetben, mert szeretem. És persze, ha azt mondja, hogy gyújtsuk fel a házat, mert az olyan buli lesz, hát akkor nem fogom felgyújtani, mert én vagyok az ő szempontjából Isten, és én az ő érdekeiben mondok igent, és mondok nemet az ő kéréseire. Mindent úgy teszek, hogy igazán a javára legyen. És Isten is ezt teszi. De ahhoz, hogy az élet élhető legyen, vele kell menned. És ha vele kezdesz harcolni, hidd el, az élet egy pokollá válik. És nagyon sokan ezt tesszük az életünkben. Felismerten, vagy felismeretlenül, a szőnyeg alatt, de igazából Istennel harcolunk. Kérlek, ne tegyétek. Kérlek, ne tegyétek. És elmondtam mindent, ami ide le van írva. Most elolvassuk hozzá a verset is. Figyeljetek. Efezusiakhoz írt levél 4:11. Jézus Krisztusról beszél, aki adott némelyeket apostolokul, ezek ajándékok, oké? Adott ajándékot, apostolokat, profétákat, másokat evangelistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Ezek az ajándékok. Mit gondoltok, hogy miért ajándék ez? Azért, mert Isten törődött azzal, hogy a te kis önpusztító gondolataidat, a te kis önpusztító szokásaidat le tud tenni. És ezért tanítókat adott. Tanítót, pásztort, apostolt, aki engedelmeskedik Istennek, tanul tőle, és utána megpróbálja a lényeget megtanítani neked. Miért olyan nagy dolog ez? Azért, mert szabadok vagyunk. És hogyha a szabad ember nem dönt úgy, hogy a hibáit kijavítja, akkor a szabadságánál fogva a hibáival fog élni. Ezt értitek? Úgy értem, ez a szabadság lényege, hogy aratod, amit vetsz, hogy te tehetsz róla. És van egy fura elképzelés a mai világban, és ez az, hogy az ember jó. Hányan hallottátok már ezt? Hányan hiszitek, hogy az ember jó? Nem, ezt nem. Hányan hallottátok már, hogy az ember jó? Az ember jó. Az ember alapvetően jó. Ártatlanul születik, és csak aztán a társadalom rontja meg. Meg a vallás, meg minden. És ez nem igaz. Az ember nem jó. Az ember alapvetően egy bukott lény, mint egy vírusos szoftver egy régi számítógépen. Azon semmi jó nincs. Mondom másképp. Nagyon sokan azt gondolják, viszonylag hamar az életükben, hogy kész vannak. Kész vagyok. 10 évesek gondolják, hogy kész vannak. Megtanultam az életről mindent. Félig zsebre is tettem. 20 évesek gondolják, hogy kész vannak. Elvégeztem az egyetemet. Elvégeztem egy tanfolyamot is.
sokkal dörzsöltebb vagyok, mint a legtöbben. Sőt, nem is értem, hogy az előttem élt emberek miért éltek olyan nyomorultul, majd én fogok klasszul élni. Én dörzsölt vagyok, zsebre teszem az életet. 30-40 évesek, akik sikeresek, gondolják azt, hogy már kész vannak. 40-50 évesen már kevesebben gondolják, hogy kész vannak. Mondom a rossz hírt. Nem vagy kész. Oké? Egy lehetőség vagy. Egy csodálatos lehetőség. Nincs baj veled, ugyanolyan vagy, mint én, ugyanolyan vagy, mint Pál apostol, mint a Kaut Gyuri, vagy mint Pásztor Kende, vagy mint a legnagyszerűbb példaképed. Nincs semmi baj veled, csodálatos vagy, de nem vagy kész. Olyan vagy, mint egy csiszolatlan gyémánt. Te lehetsz az egyik leggyönyörűbb brilliáns az egész világon. De mint ahogy bármelyik ember, igazad van. Viszont a csiszolatlan gyémánt pont olyan, mint egy nyomorult kis kavics a földön. Semmi különbség nincs. Egy csúnya, koszos kis kavics a földön. Hatalmas értékkel belül. Ahhoz, hogy az az érték láthatóvá váljon, meg kell csiszolni. Vágni kell, és csiszolni. Ezt hívhatjuk úgy, hogy tanulni kell. Tapasztalatot szerezni. Meghajtani a fejemet, és azt mondani, hogy nem vagyok még kész. Taníts. Hallani akarok. Én az akarok lenni, aki az élet igazi győztesei közé tartozik. Nem az, aki nagypofájúan mondja, hogy majd győztes lesz, szembe megy az árral, és aztán a legnagyobb lúzerként végzi. Én az akarok lenni, aki tudni akarom, hogy mikor megy fölfelé a grafikon. És ha fölfelé megy, én rajta akarok ülni. És amikor megy lefelé, akkor én akkor is rajta akarok ülni, de akkor lefelé akarok rajta ülni. És az élet azt fogod látni, hogy ad nekem. Többet ad, mint amennyit én szereztem. Sőt, nem szerzek szinte semmit, de az élet mégis ad. Min múlik ez? Azon múlik, hogy nagyra becsülöd-e a pásztoraidat, a tanítóidat, az apostolaidat. Hogy nagyra becsülöd-e a tudást, amely feletted áll, és amelyet, ha megszerzel, akkor igazi győztesévé lehetsz az életnek. De amely nélkül, öregem, csak egy bohóc leszel, komolyan mondom, aki egy darabig átadhatja magát, a világot maga körül, játszhatja a kis játékát, de a végén vereséggel és veszteséggel zárja. Annyi ilyet láttam a magam életében, és mások életében is. Az élet titka az alázat. Valaki tanítson engem Isten dolgaira. Nincs más esélyem. Ellenségem vagyok önmagamnak. Ellenségem a világ. És ellenségem egy démoni környezet. Valaki tanítson engem, hogyan kell forgolódni ebben a valóságban. És ez történik itt. Ez történik a Biblia szól egyházban. Ez történik a Ketán. Ez történik, remélem, az eredményes élettalálkozókon. Úgyhogy kérlek, örülj neki, hogy te tehetsz róla. Hogy a nagyjáról te tehetsz. És mondd azt, hogy tanulni fogok. Mondd azt, hogy jó döntéseket fogok hozni. Mert ezt írja Efezusiakhoz írt levél, hogy ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul. Miért? Figyelj, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. A szentek azok ti vagytok. Mindenki, aki hitt Jézus Krisztusban, a szent. Ti vagytok azok. Hogy felkészítse őket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Ez egy kicsit ilyen vallásos fogalomnak tűnik, de nem az. Figyeljetek, a Krisztus teste az a gyülekezet. De várjatok csak, nem. Ez egy picit kicsi képnek tűnik. A gyülekezet az ez a dolog, ami itt van bent, nem? Nem ez a gyülekezet? Vasárnaponként eljövünk, és itt vagyunk a gyülekezetben. Nem. A gyülekezet ennél jóval több. A gyülekezet minden hívők összessége. A gyülekezet az egyetlen igazi dolog, ami számít. Azt tudjátok, hogy az örökkévalóságban csak a gyülekezet lesz? Akár voltak itt ebben a helyiségben, akár nem. A hívők és a hívők közösségének a felépítése valójában a megmaradó emberiség felépítését jelenti. Erről fogok egy picit többet beszélni, de csak hogy kell, hogy értsétek. A Krisztus testének építésére, azaz az igazi életre készítenek föl a pásztorok, a tanítók, az apostolok az írásokkal. A kulcs az életre itt van a kezedben. Ó, ezt már hallottam. Biztos? Ha igazán hallottad, akkor kiaknázod. Akkor keresed. És ti ezt teszitek. Itt vagytok, hétről hétre, ott vagytok a gyülekezetben, vesztek bibliaiskolás órákat. Tanultok, ahol és ahogy csak bírtok. Ez csak egy megerősítés. Emlékezzetek rá, hogy tényleg ez a lényeg. Úgy értem, tényleg ez a lényeg. A grafikon megy, amerre megy. Szeretet vezérli. Te érted. De neked menned kell vele. Feltétel nélkül és azonnali engedelmesség Isten szeretetének. Végül is erről van szó. Szeretlek, mondja Isten. Engeded, hogy szeresselek. Engeded, hogy vigyelek. Engeded, hogy felneveljelek. Mindenki adja meg maga a választ erre a kérdésre. Úgyhogy imádkozzunk. Kérünk Jézus, áld meg ezeket a gondolatokat. Áld meg ezt az üzenetet. Taníts minket engedelmeskedni a szeretetednek. És hogyha valaki úgy hallgatta ezt az üzenetet, hogy még sose fogadta el Jézus Krisztust, mint a megváltóját, még sose fogadta el az örömhírt, az evangéliumot, akkor itt az idő. Semmi egyebet nem kell tenned, mint elfogadni Jézust, mint a megváltódat. Ő rendbehozott mindent. És csak meg kell engedned, hogy ezt megtegye a te életedben is. Mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Adj örök életet. Ha meghalok, vigyél a mennybe, és amíg itt vagyok a földön, addig áldj meg és vezess engem a te szereteteddel. Jézus Krisztus nevében imádkoztunk. Amen. Köszönöm a figyelmeteket. Talán egy picit hosszabbak is voltunk. Külön üdvözlet a 8. osztálynak. Öröm és megtiszteltetés volt, hogy itt voltatok. Hogyha bírtok, gyertek máskor is. Csak lógni kell hozzá a suliból, az pedig nem olyan nagy dolog. Sziasztok, Isten áldjon!